üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 155,66 pontos emelkedéssel 52.444 ponton kezdte a mai napot. Ez a tegnapi záróértékhez képest 3%-os erősödésnek számít. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Karcsi, jó reggelt kívánok! Történt-e ehhez képest változás az elmúlt 6 percben?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Sok változás nem történt az elmúlt percekben, most 0,4%-os pluszban van a BUX Index, vagyis gyakorlatilag majdnem, hogy megegyezik azzal az értékkel, amit az előbb említettél. És a vezető papírok többsége is erősödni tudott, egyedül a MOL lóg ki a sorból minimális 0,1%-os gyengülésével, így 2680 forintba kerül. A Magyar Telekom 422 forinton stagnál egyelőre, az OTP 0,6%-os erősödésben van 17.780 forinton, még a Richter 0,7%-kal 8.350 forintra tudott erősödni, vagyis egyelőre inkább a bankpapír és a gyógyszergyártó részvénye húzza felfelé a BUX Indexet.
Lesznek-e olyan fontos gazdasági események ma, amik befolyásolhatják a piacot?
Igazán fontos adatokra, illetve eseményekre nem igazán lehet számítani. A nap második felében érkezik majd egy amerikai munkaerőpiaci statisztika, ami a Fed kamatpolitikája szempontjából is lényeges lehet. Ennek lehet esetleg piaci hatása, amennyiben eltér a várakozásoktól, de egyébként nem számítunk igazán fontos adatközlésre.
Ha már a pénzpiacot említetted, akkor a forint árfolyamáról mit lehet tudni?
Egyelőre csendesen indul a forint napja is, gyakorlatilag stagnálással kezdi a pénteki kereskedést. A magyar deviza 354 forint 10 fillért kell most adni egy euróért. Ez minimális forint erősítést jelent tegnaphoz képest, nagyjából 0,1%-os ennek a mértéke. A dollár 309 forint 20 fillérbe, az angol font pedig 419 forint 80 fillérbe kerül most.
Köszönöm szépen, nem egészen 20 perc múlva fogjuk majd folytatni Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Többet költöttek a magyarok 2021. decemberében, mint egy évvel korábban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A részletekről Baumantuka Nikoletta kérdezte a KSH szóvivőjét rövid Irént.
Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 2021. decemberében a nyárs adat szerint 6,7%-kal, a naptárhatástól megtisztítva pedig 6,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A kiskereskedelmi üzletek forgalma 2021-es évet nézve az év első három hónapjában még csökkent, ezt követően viszont minden hónapban emelkedett a forgalom az előző év azonos időszakához képest. A 2021-es év egészét tekintve is bővülés tapasztalható. 2021-ben a kiskereskedelmi üzletek forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 3,5%-kal emelkedett az előző évhez képest.
Hogyha üzlettípusokra lebontva vizsgáljuk a változást, akkor mit mutatnak a számok?
2021 decemberében a naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,7%-kal emelkedett. Ezen belül az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene ugyancsak 2,7%-kal, az élelmiszer, ital és dohányáró szaküzleteké pedig 2,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A nem élelmiszer kiskereskedelem forgalma összességében ugyanebben az időszakban 8,7%-kal bővült. Az eladások volumene a textil, ruházati és lámbeli üzletekben 37%-kal, a használtcikk üzletekben 34%-kal, a gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer üzletekben 12%-kal, a könyv, számítástechnika, egyéb iparcikk üzletekben 9,5%-kal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 5%-kal emelkedett, a bútor, műszaki cikk üzletek forgalmának volumene 0,6%-kal csökkent, az üzemanyag kiskereskedelemben pedig 11,5%-kal százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A karácsony előtti időszakban jellemzően az online csomagküldők forgalma is megemelkedik. Ezek vonatkozásában mi látható?
A csomagküldős internetes kiskereskedelem forgalma tovább bővült. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2021. decemberében a kiskereskedelmi forgalomból 10%-kal részesedő csomagküldős internetes kiskereskedelem volumene ugyanis 1,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Ha összegszerűen tekintjük, akkor mennyi volt tavaly év végén a kiskereskedelem forgalma?
A kiskereskedelem forgalma 2021. decemberében folyó 1466 milliárd forint volt, az országos kiskereskedelmi forgalom 46%-a az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 41%-a a nem élelmiszer kiskereskedelemben, 13%-a pedig az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag forgalmában realizálódott.
Rövid írént a Központi Statisztikai Hivatal szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megjelent az Agrárcenzus 2020 végleges eredményeit ismertető kiadványsorozat. Itthon 241 ezer gazda, csak nem 5 millió hektár mezőgazdasági területet művel. A felmérés szerint egyre inkább koncentrálódik a magyar mezőgazdaság, jelentősen csökkent a kisgazdaságok és gyarapodik a nagyok aránya. Tatár Tíma összefoglalója.
2010-hez képest 31%-kal csökkent a hazai gazdaságok száma, ezen belül is főleg 2016-ot követően az állattartók száma esett a legnagyobb mértékben 53%-kal. A jelenleg működő 241 ezer gazdaság 64%-a 5 hektárnál kisebb területen gazdálkodik, ismertette a részleteket Patai Ágnes projektvezető.
Igazából a kicsi állattartó gazdaságok tűntek el az elmúlt 10 évben, körülbelül 130 ezernyi kis gazdaság, ami 2010 óta megszűnt mezőgazdasági tevékenységet végezni. Nagyobb állattartók száma viszont nőtt 4000 eurónál, kevesebb standard termelés értékkel rendelkező gazdaságok aránya. Összességében az elmúlt 10 évben ez 70%-ról 53%-ra csökkent. A földterület és az állatállomány alapján számított termelési érték körülbelül 45%-a a legnagyobb gazdaságoknál a gazdaságok 1%-ánál jelenik meg.
Hangsúlyozta, 26%-kal lett nagyobb azoknak a gazdaságoknak a száma, ahol ma már nem tartanak állatokat. Az abrakfogyasztó állatokat, mint például a sertés tartó gazdaságok száma 72%-kal esett vissza, és bár összességében az állatállomány száma nem változott, az összetétele átalakult.
A szarvasmarha állomány növekedett 32%-kal, közben a szarvasmarha tartók száma csökkent, viszont az összes többi állatfaj esetében azt mondhatjuk, hogy csökkent az állományuk. Rúd és kacsa állomány 2016 óta 64, illetve 45%-kal csökkent. Ez köszönhető az elmúlt években többszöri madárinfluenza kitöréseknek.
Hozzátette, a mezőgazdasági területek átlagos nagysága 14-ről 23 hektárra emelkedett. 2010 óta a szántóföldi növénytermesztők száma 28%-kal, a kertészeti gazdaságok száma majdnem ötödével nőtt. A gabona vagy például az alma termő területe ugyanakkor csökkent, a dió, kajszi, bodza területe viszont emelkedett. A felmérés a gazdasági irányítók életkorára végzettségére is kitért.
A magyar gazdálkodók 70%-a a 45 és 74 éves kor közé esik. Az átlag életkor szinte 58 év, a 40 év alatti fiatal irányítók aránya az 10%.
A Központi Statisztikai Hivatal az Agrárcenzus 2020 végleges eredményeiről honlapján egy kiadványsorozatot is közzétett. Az eredmények pedig megyei és települési bontásban is lekérdezhetők a KSH térképes interaktív megjelenítő alkalmazásában.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a Portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a budapesti agglomerációban emelkedtek a legjobban az ingatlanárak 2021 harmadik negyedévében. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A budapesti agglomeráció könyvelhette el 2021 harmadik negyedévében a legnagyobb áremelkedést, derült ki a KSH legfrissebb lakásárindexéből. Legnagyobb mértékben az olcsóbb ingatlanok ára emelkedett, mondta el az Inforádiónak az OTP ingatlan.hu szakértője. Domonics András kérdezte Valkó Dávidot.
A KSH 2021 első és harmadik negyedév közötti forgalmi adatait feldolgozó statisztikái elemzése alapján az agglomeráció a tavalyi évben országos átlagot jóval meghaladó áremelkedést könyvelhetett el. Országosan is nőttek a lakására, 2020 első három negyedévéhez képest, 2021 első három negyedévéhez képest, tehát éves szinten, használt lakások árszínvonala 15%-kal, az új építésűeké 13%-kal növekedett, ugyanakkor a budapesti agglomeráció 6 szektorában, ezt a 80 települést, ugye ez nem egy Előpest megyével, azt hozzá kell tenni, 80 települést 6 szektorra osztották, és négyzetméter ár alapján a 6 szektor egyenként 13-30% közötti árnövekedést könyvelhetett el.
Mondhatjuk azt, hogy megmaradt az agglomeráció népszerűsége?
Megmaradt, ha az elmúlt néhány évet nézzük, illetve újonnan fellendülésről is nevezhetünk, ha egy tágabb kontextusból vizsgáljuk a városfejlődési folyamatokat. Ugyanis az agglomerációnak már volt egy virágzó reneszánsz korszak, úgy mondható, 90-es évek második felében, 2000-es évek legelején. Később, amikor 2000-es évek elején megjelentek a nagy, új, több száz lakásos lakásprojektek, nagy lakásfejlesztők, akár magyarok, akár külföldiek léptek be a piacra, illetve ugye a Szocpollal és annak egyéb bővítésével nagyon, nagyon jelentős lakástámogatás indult el, újra vonzóvá vált, vagy agglomerációval ellentétben vonzóvá vált a belvárosban való lakás, illetve akik 90-es években kiköltöztek mondjuk családjukkal, az ott fellővő gyereknek is már inkább elsősorban a város belső részén kerestek lakást, vagy a gyerekek kirepülése után egy idő maradt szülők is visszaköltöztek. Ez tartott mondjuk 2010-es évek végéig, amikor is Budapesten pedig már olyan magasságokig emelkedtek a lakásárak, hogy ez indított el egy külső nyomást megint az olcsóbb Budapest peremi részeire, vagy az agglomerációba költözés képében, és végül a 2020-as koronavírus tett rá erre egy lapáttal.
Vannak még olcsó területek az agglomerációban?
Általában elmondható, hogy a budapesti árak képeződnek le az agglomerációban, tehát a Budapest peremi kerületei, azok nagyjából egy kis csökkenéssel mennek át az agglomerációba az árszintet tekintve, tehát az agglomerációban is a legdrágább szektorok a nyugati, észak-nyugati részek, tehát a budai oldallal kapcsolódó területek, a legolcsóbbak pedig a déli-keleti Pest peremi kerületekkel kapcsolódó részek, és minél inkább távolodunk Budapesttől, az első vonalban lévő települések mögött a második, harmadik soros települések azok általában olcsóbbak, és meghatározó még az autópálya, vagy akár a HÉV vonal szerepe, tehát azon kifelé az ár is még magasabb tud maradni, mint az ezzel nem feltárt területek. Az egy több éves folyamat már Budapesten belül is, ha csak a főváros határán belül nézzük, de az agglomerációban is, és országosan is igazából, hogy az elmúlt években az olcsóbb területek drágultak jobban, tehát azok vonzották a nagyobb számú kiköltözött, nagyobb számú lakásvásárlót, és éppen ezért ott nőhettek jobban a lakás. Éppen ezért nem meglepő, hogy az átlagos négyzetméter árat vizsgálva is az budapesti agglomerációban 30%-kal a legjobban a legolcsóbbnak számító délkeleti szektor ára emelkedett 2020 első három negyedéve és 2021 első három negyedéve között. De Budapesten is ugyanígy megfigyelhető, hogy az elmúlt két évben a szűkenvedt belváros, a legdrágább belvárosi részek, 5. kerület, vagy budai oldalon mondjuk az első kerület, alig néhány százalékkal drágultak, csak árcsökkenésről nem lehetett beszélni a pandémiai éveiben is, 2020-ban és 2021-ben sem. Ugyanakkor a pesti peremi legolcsóbb korábban tradicionálisan is, hogy minden majd a legolcsóbb kerületek pedig közel 10%-kal tudtak drágulni.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlan.hu szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nem módosított a kamatkondíciókon csütörtöki ülésén az Európai Központi Bank. Ugyanakkor a jegybankelnök utalt rá, hogy márciusban az EKB is léphet. Bauman Tuka Nikoletta kérdezte Zsoldos Ákost, a Portfólió makrogazdasági rovatának elemzőjét.
előzetesen tudni lehetett, hogy itt most nagy döntés nem fog születni. Tudni lehetett, hogy az Európai Központi Bank most még nem fog kamatot emelni, és még a következő hónapokban biztosan, legalábbis véletlenül nem is fog. Az nagy kérdés, hogy az év közben eljön valamikor a kamatemelés. Decemberben már bejelentették a pandémiás eszközvásárlási program fokozatos kivezetését, tehát azzal kapcsolatban sem nagyon lehetett várni most új bejelentést. Mégis nagyon fontos volt a mostani ülés, mert a decemberi legutóbbi ülés óta különösen érdekes dolgok történtek, hogy egyrészt az amerikai jegybank, a Fed sokkal inkább elmozdult a szigorítás irányába, és kérdéses volt, hogy az Európai Központi Bank erre ad valamilyen reakciót. A másik pedig ugye az volt, hogy a szerdán közzétett európai inflációs adat januárból meglepő magas volt, magasabb volt, mint decemberben, miközben már azt lehetett várni, hogy decemberben lesz egy tetőzés. És az volt a fő kérdés, hogy erre milyen választ ad az Európai Központi Bank most, és hát az látszik a közleményből is, illetve a Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatójából is, hogy fokozottan érzékelik az inflációs veszélyt, és ennek megfelelően a verbális iránymutatásban, a kommunikációban nagyon kiemelt szerepe volt az inflációnak, mint kockázatnak.
A jegybank elnök sajtótájékoztatót tartott a csütörtöki ülés után. Ebben hogyan indokolta az LKB döntését, illetve milyen hosszú távú kilátásokat lehet kihallani ebből a sajtótájékoztatóból?
De most előrejelzés nem tett az Európai Központi Bank, ez nagyon fontos, ugyanakkor azt tudni kell, a decemberi előrejelzésükben már az látszott, hogy a hosszú távú, illetve a középtávú inflációs várakozás, pontosan inflációs előrejelzés, az már nagyon közel van ahhoz a 2%-hoz, amit az Európai Központi Bank ideálisnak tartana, és azt vetítették előre, hogy akkor emelhet kamatot az Európai Központi Bank, hogyha a középtávon, tehát a következő 2-3 éves periódusban megérnék az a 2%-os infláció tartósan, de most magasabban jár az infláció, de az Európai Központi Bank úgy érvel, hogy ez egy átmeneti jelenség, és az év második felét még sírlődni fog, és a következő évekre pedig már nagyon közel várja a célhoz az inflációt, tehát hogyha majd márciusban érkezik az előrejelzés a következő ülés után, és akkor esetleg már 2% környéke, hogy a fölötti inflációs előrejelzést látunk, akkor nyilvánvalóan lehet számítani arra, hogy akár még idén kamatot emelhet az Európai Központi Bank. Ezt decemberben még határozottan kizárták. Most a befektetők leginkább arra figyeltek a mostani ülés kapcsán, hogy Christine Lagarde milyen hangnemet fog megütni ezzel kapcsolatban. Hát nem meglepő módon inkább szigorú volt a jegybank elnök hangneme, ki emelte, hogy az infláció az ismét meglepetést okozott, a várt csökkenés helyett tovább növekedett, és a rövid távon még mindig tovább emelkedhet a következő hónapokban.
Milyen egyéb tényezők gyakorolnak még nyomást az Európai Központi Bankra?
Mondjunk csak az orosz-ukrán a konfliktusra, hogyha az eszkalálódik, akkor az Európában komoly károkat okozhat gazdaságilag, illetve most az európai GDP is lassult a negyedik negyedében, úgyhogy az Európai Központi Banknak most még egyébként indokolt a kivárása is, ahogy az várni lehetett, hogy az amerikai központi banknak a lépése, a közvetlen hatása nincsen az európai monetáris politikára. Lágár mindig kihangsúlyozza azt, hogy az Európai Központi Banknak az európai folyamatokat kell figyelni, és az európai inflációban mindig az látszik, hogy elsősorban kínálati jellegű. Most is az a váratlan emelés az annak köszönhető, hogy Olaszországban megemelték a lakossági energiárakat, és is az okozta ezt a váratlanul magas inflációt, nem nagyon mértékben. Ebből a szempontból az amerikai lépés, ahol viszont már teljesen indokolt a szigorítás, az egyértelműen most még rövid távon nem kell, hogy reakciót váltson ki az LKB-ből, és most láttuk azt, hogy ez különösebben aggasztaná az Európai Központi Bankot, de ez egy elemzői kérdés volt, hogy valamilyen szinten meg fog jelenni a mai eseményen a Fed lépése is.
Zsoldos Ákost, a Portfólió makrogazdasági rovatának elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Fontos kitörési pont az egészségipar a magyar gazdaság számára, mondta az Inforádiónak Gion Gábor, a pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, az Óbudai Egyetem orvostechnikai innovációs kiállításának megnyitója után.
A járvány során megtanultuk, hogy egészségiparban, illetve számos egyéb kritikus területen nagyon veszélyes, ha nem vagyunk önellátók, és egyéb piacokon, egyéb országokban előállított termékekre vagyunk rászorulva. Tehát az önellátás szempontjából az egészségipar az egy kritikus terület. Ezért is indított el a pénzügyminisztérium egy egészségipari támogatási programot, ami 86 milliárdnyi beruházás megvalósulása beruházását segíti elő 66 milliárdos támogatással. Amikor ezek a beruházások elkészülnek, akkor tulajdonképpen Magyarország önellátó lesz olyan egészségipari termékek tekintetében, ami különböző veszélyhelyzetek esetén kritikus termékeknek minősülnek. Összesen 82 folyamatban lévő projektből 48 már megvalósult, és a többi vélhetően az idei esztendőbe fog megvalósulni és teljesülni. Ez a kapacitás, a teljes kapacitás, ez megvalósul a támogatott vállalkozások becslésének összesítése alapján évente 180 milliárd forintnyi árbevételt lesz képes generálni, tehát a befektetett beruházás az véletlenül nagyon gyorsan meg fog térülni. Még hozzátenném, hogy egyébként ezek a projektek, ezek a beruházások körülbelül 5700 munkahelyet jelentenek, részben teremtődik ennyi munkahely, illetve megőrzésre kerül ennyi munkahely.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Húsz perc telt el azóta, hogy Beke Károllyal beszéltünk volna a portfólió elemzőjével, aki viszont itt van újra a telefonvonal túlsó végén. Szervusz Karcsi, jó reggelt kívánok! Mi történt ez idő alatt a budapesti értéktőzsdén?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! Sajnos elromlott a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a kezdeti erősödés után most már 0,1%-os mínuszban van a Bux Index, és a vezető papírok is erősen felemás teljesítményt mutatnak. A MOL egyelőre tartja magát 0,3%-os emelkedésben 2690 forinton, mellette a Richter tudott még 0,4%-kal 8325 forintra erősödni. Azonban ezt ellensúlyozza az OTP 0,5%-os gyengülése, ami 17560 forintos árfolyamot jelent, illetve a Magyar Telekom szintén 0,5%-os visszaesése, ami 420 forintos szintet jelent jelenleg.
Mit lehet tudni a forint árfolyamáról?
A forint piacán nincs nagy mozgás, ahogy említettem korábban, csendesen indul a magyar deviza pénteki napja, egyelőre mérsékelt erősödést mutat a forint, 354 forint 15 fillért kell adni most egy euróért, ez minimálisan marad el a tegnap esti szinttől, a dollár 309 forint 30 fillérbe, az angol font pedig 420 forintba kerül jelenleg.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.